Folytatódik a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. A Magyar Nemzeti Bank közzétette azokat a feltételeket, amelyekkel 2021. január 1-től elérhetőek lesznek a minősített fogyasztóbarát személyi hitelek. Ezek a kölcsönök olcsóbbak lesznek, mint a nem minősített termékek, és hitelkiváltásra is fel lehet majd őket használni, mondta az Inforádiónak az MNB főosztályvezetője. Szakács Jánossal beszélgettem.
Többféle olyan feltételt alkottunk, amik megkülönböztetik ezeket a termékeket a nem minősített személyi kölcsönöktől. Egyrészt magának az árazási struktúrának a felépítése és összehasonlíthatósága nagyon fontos. Az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy a különböző intézmények különböző költségstruktúrák mellett kínálták a termékeiket, ami nehézkessé tette az átláthatóságát ezeknek a termékeknek, és a fogyasztók nehezen tudták ezeket összehasonlítani egymással, és mi egy egységes díjstruktúrát alakítottunk ki, kötelező elnevezésekkel és egyben maximált díjakkal. Így mondhatjuk, hogy a fogyasztók egyszerűbben átláthatják ezeket a termékeket, és egy dologra kell majd fókuszálniuk, ami az árazás gyakorlatilag, és ezek alapján tudnak dönteni arról, hogy melyik felelne meg számukra a legjobban.
Hogyha ki kell emelni a leglényegesebb különbségeket a hagyományos piaci személyi hitel, illetve a minősített fogyasztóbarát személyi hitel között, akkor melyek a leglényegesebb különbségek?
Az egyik lényeges különbség az árazás tekintetében lesz majd látható. Ugye itt azt láttuk, hogy jelentősen szórnak most a referencia kamatok felett megállapított kamatfelárak az egyes intézmények között. Ezt a szórást szerettük volna kicsit lejjebb szorítani. Így megállapítottunk egy hitelösszegtől függő kamatfelár maximumot ezen hiteltermékek tekintetében. 500 ezer forintos hitelösszegig 15%, 500 ezer forintos hitelösszeg felett pedig 10%-os lehet legfeljebb a referencia kamat feletti kamatfelár összeg, amit a bankok elkérhetnek az ügyfelektől. Ezen kívül pedig egyéb díjak tekintetében, így a folyosítás és az előtörlesztési díjakban is a jogszabályi értékekhez képest alacsonyabb maximumokat állapítottunk meg. Úgyhogy összességében azt mondhatjuk, hogy ezek a termékek várakozásunk szerint olcsóbbak lesznek, kedvező áron elérhetők, mint a jelenlegi termékek. Egy másik lényegi dimenzió pedig, amit még kiemelnék, azok az online elérhetőségre vonatkoznak. A termékek 2021 áprilisától az egyes bankoknál a már ott számlát vezető vagy valamilyen egyéb termékkel rendelkező ügyfelek számára teljesen online módon felvehetők lesznek majd. 2021 júliusától pedig minden ügyfélnek, akár az új ügyfeleknek is teljesen online elérhetők. Ez ugye a piacon néhány intézménynél már jelen van, azonban nem széles körben elterjedt.
Lesz-e átjárható út a minősített fogyasztóbarát személyi hitel felé? Tehát, hogyha valakinek most van egy személyi hitele, hogyha 2021. január 1-től megjelenik majd ez az új termék, vélhetően ugye, ahogy a bankok előrukkolnak ezzel a termékkel, akkor lesz-e lehetőség arra, hogy a már meglévő hitelt egy ilyenre váltsa át valaki, mert ahogy említette, ez kiszámíthatóbb és olcsóbb.
Ugye a termék 2021. január 1-től lesz elérhető, viszont ezt követően hitelkiváltásra szabadon felhasználható, tehát az akkor meglévő hiteleiket a fogyasztók ki tudják váltani. Ez ugye pont a termékben beépített kedvező árazás, illetve az egyéb olyan fogyasztóvédelmi oldalról kedvező feltételek, mint például az előtörlesztésre vonatkozó kedvező díj, és ilyen lehet. Ezek miatt érdemes lehet a fogyasztóknak váltani. Ezt szabadon megtehetik, hiszen a minősített fogyasztóbarát személyi hitelek azok teljesen szabadon felhasználhatók, tehát nincsenek hitelcélhoz kötve, így az általános személyi hitelcélok mellett, mint például egy felújítás, karbantartás, vagy egyéb hirtelen jött költség kielégítése mellett a meglévő hitelek kiváltására is felhasználhatók.
Szakács Jánost, a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetőjét hallották. A köztestületek teljes jogszabályi környezetének felülvizsgálatát javasolja az állami számvevőszék, tájékoztatta az Inforádiót az ÁSZ felügyeleti vezetője. Pető Krisztina elmondta, hogy a feltárt szabályozási és pénzügyi hiányosságok miatt több más mellett azt javasolják, hogy a tagdíj nyilvántartásával és beszedésével kapcsolatos számviteli és pénzügyi feladatokat ne a köztestületek végezzék el, hanem alakuljon erre egy külön szervezet.
Az állami számvevőszék 2013 és 2019 között 9 köztestület ellenőrzését végezte el. Elkészült erről egy elemzésünk, amelynek célja az volt, hogy a köztestületek számvevőszéki ellenőrzési tapasztalatait, a feltárt hiányosságokat összefoglalja, illetve az ellenőrzött csoport szintjén jelentkező pénzügyi, illetve szabályozási kockázatokat próbáljuk meg beazonosítani, bemutatva ugye egy-egy terület kockázatait. Véleményünk szerint a köztestületek teljes jogszabályi környezetének felülvizsgálata szükséges, ugye a feltárt hiányosságok, szabálytalanságok miatt. Az elemzés rámutatott arra, hogy a köztestületek belső szabályai kialakítása során nem tartották be a vonatkozó jogszabályi előírásokat, nem teremtették meg az átlátható és elszámoltatható gazdálkodás feltételeit. A köztestületek többségénél a kapott állami támogatások elszámolása, felhasználása nem volt szabályszerű, illetve a pénzügyi területen is több szabálytalanságot tárt fel a ZÁSZ az egyes köztestületeknél, ami a számviteli beszámolókra volt kihatással, nem mutattak megbízható és valós összképet. Ugye ezzel a közvéleményt, illetve a tagságot is ugye megtévesztették.
Melyek azok a területek, ahol mindenképpen változtatniuk kell a köztestületeknek?
Egyik fő terület volt, ahol a ellenőrzött köztestületek felénél tártuk fel ezeket a szabálytalanságokat, ez pedig a tagdíj beszedés. A tagdíjak beszedése érdekében nem intézkedtek, így ezen köztestületek törvényben előírt feladataikat nem látták el, mert hogyha a tagdíjjal tartozók nem egyenlítik ki ugye a tartozásaikat, úgy a tagsági viszonyukat meg kell szüntetni. Na most ez azért érdekes, mert ugye ezeknél a kamaráknál többségében kötelező tagság van, azt jelenti, hogy a kamarai tagság a szakma gyakorlás feltétele, tehát ha a tagjaik sorából kizárják, akkor ugye ezt a szakmát nem gyakorolhatják. Ugye az elemzésben ezért is felhívtuk a figyelmet. Véleményünk szerint a köztestületek érdekvédelmi tevékenysége nem összeegyeztethető ezzel a tagdíjbeszedési hatósági feladatokkal, és rávilágítottunk arra, hogy a két feladat szétválasztása indokolt. Felvetettük, hogy a tagdíjak nyilvántartásával, beszedésével kapcsolatos számviteli pénzügyi feladatok elvégzését nem a köztestületekkel célszerű ellátni, hanem egy tőle elkülönült szervezettel javasolt megvalósítani.
Mikortól kell például ez utóbbi javaslatnak eleget tenniük a köztestületeknek?
Ugye a elemzéseinkben nem megállapításokat teszünk, és nem javasolunk, ugye ezekről a köztestületekről a múltban ugye egyenként készültek jelentések, és akkor ugye megtettük a javaslatokat, illetve a köztestületek intézkedési terveiket meg is küldték a ZÁSZ részére. Az elemzésben ezeket foglaljuk össze, és próbálunk kockázatos területekre rávilágítani, és ajánlásokat tenni, mint ahogy most is, hogy véleményünk szerint indokolt lenne a köztestületek működése teljes jogszabályi környezetének a felülvizsgálatát elvégezni.
Tehát akkor a jogalkotóra hárul az, hogy az ÁSZ következtetései alapján a megfelelő törvényeket megalkossa.
Igen, az elemzés ugye a mai naptól elérhető a számvevőszék honlapján, ahogy említette, illetve az ÁSZ hasznosítás céljából meg is küldte az elemzést több érintett vezetőnek, ezért reményeim szerint az elemzésben foglaltakat felülvizsgálják, megvizsgálják, és ennek megfelelően a szükséges intézkedéseket megteszik.
Pető Krisztinát, az állami számvevőszék felügyeleti vezetőjét hallották. Megkezdődött az adószámla értesítő kiküldése. Közel 1,5 millió magánszemélyt és egyéni vállalkozót értesít a NAV az elmúlt évi adó, illetve vámtartozásáról vagy túlfizetéséről. Barlai Krisztinával, a NAV Baranya megyei adó- és vámigazgatóságának sajtóreferensével beszélgettem.
Azok az adózók, akik ügyfélkapus regisztrációval rendelkeznek, már megkapták ezt a tájékoztatót, és érdemes nekik kinyitni ezt a tájékoztatót, végigolvasni, és megnézni az adószámlájukon, hogy részleteiben tartozásuk vagy túlfizetésük, esetleg késedelmi pótlékkal érintett tartozásuk van. Ők tulajdonképpen folyamatosan figyelemmel tudják kísérni az adószámlájuknak az állapotát, hiszen az ügyfélkapus regisztrációval ez az állapot ez láthatóvá válik, tehát nem csak most nyár végén, amikor kimennek ezek a tájékoztatások, hanem az év bármelyik napján ők meg tudják nézni az adószámlájukat.
Mit kell tenniük azoknak, akiknek túlfizetésük van, miként kaphatják meg a visszatérítést?
Azok az adózók, akik túlfizetésről kapnak tájékoztatást, vagy az adószámlájuk megtekintésekor megállapítják, hogy túlfizetésük van, figyeljenek oda arra, hogy ez valós túlfizetés legyen. Hogyha ez valóban valós túlfizetés, akkor a 17-es számú nyomtatványon tudják visszakérni ezt az összeget. Ezt a 17-es számú nyomtatványt akár elektronikus úton is be lehet küldeni a hivatalhoz, viszont nagyon fontos, hogy pontosan legyen kitöltve.
Hogyan derülhet az ki, hogy ez valós túlfizetés? Tehát azt gondolná a laikus, hogyha őt az adóhivatal erről tájékoztatja, hogy túlfizetés van, akkor neki ezt nem kell már mérlegelnie. Ez nem ennyire egyértelmű?
Nem, azért nem egyértelmű, mert vannak előleg fizetési kötelezettségek, amelyekhez nem tartozik még bevallás. Ilyen például az egyéni vállalkozóknak egyes kötelezettségei, ők fizetnek rendszeresen előleget a hivatal felé, és egy-egy ilyen elszámolás során ez mutatkozhat kvázi túlfizetésként is, de akkor, amikor az éves bevallásukat leadják, akkor ezek az előleg fizetési összegek, ezek kötelezettségé válnak például, és ebben az esetben, hogyha ebben az időszakban néz rá az adószámlájára ez az egyéni vállalkozó, akkor ez úgy tűnhet, mintha túlfizetés lenne, de ez valójában nem az. Ezért nagyon fontos, hogy utána kell nézni, hogyha az adózónak kétségei merülnek föl, hogy ez valóban túlfizetés vagy sem, bármelyik ügyfélszolgálaton segítenek a kollégák ezt meghatározni, és akkor akár otthonról kényelmesen is rendezhető ez a kérdés.
Akinek viszont befizetni valója van, mit kell tennie?
Önnek is célszerű megnézni az adószámláját, hogy ez a kötelezettség valóban fönnáll, nem történt-e esetleg téves utalás egyik számlára, és ebből adódik esetleg a probléma. Hogyha valóban megvan a tartozás összege, meghatározható, akkor rendeznie kell minél hamarabb ezt a tartozást. A tartozás rendezésénél nagyon fontos az, hogy tudja az adózó, hogy ő bankszámla használatára kötelezett, vagy pedig esetleg akár csekken is befizetheti a tartozását. Aki bankszámla használatára kötelezett, csak és kizárólag ezen az úton tudja teljesíteni a tartozását.
Ez utóbbi kérdést hogyan lehet eldönteni, hogy valakinek hogyan kell a hátralékát befizetni, tehát hogy megteheti ezt csekken, vagy pedig eleve bankszámlán kell utalnia?
Általános szabályként az elmondható, hogy a gazdálkodóknak bankszámla számhasználat kötelező, a természetes személyeknek nem minden esetben. Tehát ha például valaki természetes személyként az adóazonosító jellel ad bérbe ingatlant, akkor a tartozását be tudja fizetni sima utalással is, vagy akár csekken is. De hogyha ebben nehézség van ennek eldöntésében, akkor a honlapunkon van egy nagyon részletes tájékoztató, amely felsorolja, hogy természetes személyek és nem természetes személyek esetén milyen rendezési módokat lehet figyelembe venni.
Barlai Krisztinát, a NAV Baranya megyei adó- és vámigazgatóságának sajtóreferensét hallották. Ezzel a Vállalatok és piacok véget ért, a műsort meghallgathatják vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Sipos Ildikó.